Amikor 1976-ban beléptem a Alsóerdősor utcai általános iskola néptánc ének-zene tagozatára, akkor nekem az egy természetes dolog volt a szüleim miatt. Az volt inkább megrendítő, hogy a környékbeli vagányok, akik a Szövetség utcából, a Dohány utcából, a Péterfi Sándor utcából jöttek, azoknak mi köze van ehhez az egészhez, és hogy lesznek az első próba után már elkötelezett rajongói valaminek. És egy kicsit analógnak érzem a történetünket, Éri Péterrel beszélgetünk, mert hát nyilván a te felmenőid, szüleid, Martin György támogatása, az egy jóleső burokban nevelt föl már gyerekkorod óta. De hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor először azt láttad, hogy olyanok számára, akik addig Illést, Metrót, Omegát, Beatles-t, Stones-t hallgattak, egyszer csak ez a népi kultúra elkezd bejönni?
Aztán a harmadikos voltam, amikor az iskolánkban, az Arany Jánosban egy kis néptánc csoport.
Ez már gimnázium?
Nem.
Nem általános?
Általánosban egy kis néptánc csoport alakult, aminek édesanyám Borbé Alán volt az egyik vezetője, de Tímár Sándor is tanított. Tehát van is egy fényképem erről, már azokat az osztálytársakat sem ismerem fel, mindegyiket névről, de ott van a Tímár a háttérben, és majdnem elfelejtettem, hogy ez is volt. Tehát nagyon korán kapcsolatba kerültem a néptánccal, nem csak azért, mert hát otthon folytak a különböző gyűjtéseknek a lejegyzései a filmről is, és természetesen a hangzó anyagok, tehát a maga népzene, és elsősorban az erdélyi hangszeres zene.
De én arra akarok kiukadni, hogy harmadikos korodban az általános iskolai osztálytársaidnak nem volt otthon egy Martin György, Borbély Jolán, aki ezt mutogassa. Tehát nekik mi kezdett el működni?
Nem tudjuk, hogy egy ilyen kicsi korban mi a vonzó ebbe. Hát ott vannak például mindjárt a lányok, ugye? Tehát, hogy meg lehet fogni a kezüket, meg aki esetleg tetszik, ahhoz úgy is közel lehet kerülni, hogy közben nem árulod el magad. Tehát nem tudom.
De a maga természetességében.
De
akkor.
Aztán a gimnáziumban ez megismétlődött, és ez inkább fog hasonlítani a te felvetésedre, hogy elkezdtünk gitározni, és Beatles, Rolling Stones és Shadows számokat játszottunk egy ilyen kis gimnáziumi zenekarral, aminek az osztálytársaim voltak a tagjai, és én már akkor mutattam nekik Ördöngős Füzesi zenét. És olyan annyira tetszett, hogy született is egy ilyen elhatározás, hogy ebből kellene valamit csinálni elektromos gitárokkal.
Feltaláltátok a folk rockot, csak el is engedtétek.
Azonnal el is engedtük, nem lett belőle semmi, de a gondolat az ott volt. Tehát, hogy...
Nyilván a lüktetés.
Igen, tehát azok
adta magát.
Mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen elemi erők, amik mozognak a beat zenében, az a hangszeres népzenében is benne van. A múltkor egy beszélgetésben egy hasonlatot is mondtam, hogy mondjuk ha már a füzesi zene így szóba került, akkor egy Ördöngős Füzesi Ritka Magyart mellé tegyük oda a Kings együttestől a You Really Got Me-t, vagy a I Need You-t, és akkor fogjuk érezni, hogy ezekben ugyanazok az erők,
ősi
dolgok vannak benne. Úgyhogy hát valami ilyesmi lehet a vonzás.
Mindezt gondolom akkor azért egy nagyon erős identitáskereséssel is összefüggésben volt. Tehát a Kádár korszak kellős közepén vagyunk, a trianoni sok még a szülőket is érinti, nem hogy a nagyszülőket, és azt hiszem, hogy ennek az összessége hozza azt a 70-es évek elejé nagy erős ősrobbanást, amit aztán táncás mozgalomnak beszélünk.
Igen, a trianoni sok, meg az 56-os sok is, tehát sok mindenről nem lehetett beszélni, és de azért olyan volt ez, mint amikor a fedő alatt buzog a leves, és ha nem rohanunk oda elzárni a gázt, már pedig akkor ilyen erőszakot már nem tettek.
Inkább levették a fejét.
Igen. Akkor,
de rá
akkor,
is faragtak.
Amit. Akkor a gőz előbb-utóbb elkezdi ledobni a fedőt, és elkezdi fölemelgetni, és valami ilyesmi volt, és nem csak a népzenével, hanem sok minden mással kapcsolatban is. Tehát akkor a művészeteknek nagyon megnőtt a szerepe, és a magyar identitásnak a kifejeződése az a művészeteken keresztül hát realizálódott.
Mondjuk ki, hogy jócskán összetartóbb volt a különböző műfajok képviselőinek a kohéziója, az egymáshoz való fordulása, együttműködések jöttek létre, a filmesek, az irodalom képviselői a legnagyobbak, hát nem hogy Csóri és Nagy László, de hát így is járt koncertekre, és ott ült közöttetek, úgyhogy ezek legendás idők lehettek. Mint tudod, a műsor tematikájának a alap dramaturgiája, hogy keresünk a vendégeinkkel három olyan meghatározó helyszínt a Kárpát-medencében, ahol a gyűjtések, vagy az azokkal való találkozás aztán inspirálta a későbbi munkát. Neked mi lehet ez a három helyszín?
Hát az első az biztos, hogy a kalotaszegi Méra. 10 éves voltam, amikor Martin György és Borbé Jolán, tehát a szüleim elvittek egy gyűjtőútra karácsonykor. És abban az évben én már tanultam legényesezni Martin Györgytől, és hát egy pár figurát már tudtam is, és már eljutottunk a lezáró figurákhoz, úgyhogy a bekezdővel még hadilábon álltam, de már egy pár pontot el tudtam táncolni ilyen egyszerű figurákból, és ott rögtön, ahogy megérkeztünk, karácsony este volt, szent este, jöttek köszönteni. Tehát jöttek a kántálók, és jöttek a zenészek is, és a zenészeket ott marasztalták. És hát ott mindjárt kerekedett egy kis muzsikálás, szóba került a tánc, és az is, hogy én is tudok már pár figurát, úgyhogy ott rögtön azt meg kellett mutatnom azt a pár figurát. Ennek az lett a következménye, hogy hát utána minden nap volt táncmulatság a Kultúrházban, ahol az öreg Árus és a bandája muzsikált, és a gyerekek már délután begyűltek, hát így ebéd után, tehát így kora délután kezdődött már a gyerekek számára a tánc, a felnőttek azok, hát nem tudom, fejés után vagy este felé érkeztek, tehát nem rendeztek külön táncot a fiatalságnak meg a felnőtteknek, hanem így a végére már minden korosztály képviseltette magát. És amikor az ott frissen szerzett barátaimmal beléptem a Kultúrba, akkor az öreg primás azonnal lehúzta a csárdást abba hajta, és elkezdett legényes játszani.
Mutasd meg, mit tudsz.
Igen, igen, és nekem meg kellett mutatnom, hogy mit tudok, ugyanis abban az időben az én kortársaimat, tehát az ilyen kis kamaszokat nem nagyon érdekelte már a legényes tánc. Tehát az öregnek,
akkor már érezhető volt,
öregnek meg volt egy ilyen pedagógiai szándéka, hogy na nézzétek, itt jön valaki Budapestről, és lám ő tudja a legényest, és ti meg nem tudjátok.
Nagy különbség volt a között, ahogy pici korodban elképzelted mondjuk a Múzeum körúton, hogy milyen lehet ez a millió élőben a hangfelvételek, a fotók alapján, és amikor megérkeztél?
Nem volt azért
annyira. Vagy inkább ez minden várakozásodnak megfelelt?
Igen, azt lehet mondani, hogy megfelelt. Azért valamelyest ezt a, ha nem is egy ilyen működő állapotú, de ezt a paraszti környezetet azért ismertem, mert a felmenőim Hajdúszoboszlón, a dédapám Hajdan nagy paraszti gazdaságot vitt, ugye ilyen 100 holdas gazda volt, tehát az egy nagyon komoly árutermelésre, és a mezőgazdaság minden ágával, a földműveléstől az állattartásig mindennel foglalkozott, tehát számomra az nem volt ismeretlen becsöppenni egy falusi házba, vagy egy falusi konyhába, mert azért ugyan Hajdúszoboszló város, de azért, és nyilván gazdagabbak is voltak ezek a a hajdúvárosok, hiszen mindenkinek nagy területe volt a Hortobágyon, meg itt-ott, de azért az ő életformájuk azért nem nagyon különbözött attól az életformától. Tehát,
hogy még egy olyan időről beszélünk, amikor a paraszti közösségek, kultúrák valahogy hasonlóan működnek.
Igen.
Az, hogy elsajátítasz egy kalotaszegi legényest, egy dolog. de aztán egyszer csak el kellett kezdeni ezt zenélni.
Hát a zenélés, mondom, a gitározással kezdődött. És nem tudom, melyik évben volt pontosan ez az első repülőpával vetélkedő, ahol a Halmos és Sebő föltűntek, talán 69-ben, de utána nem sokkal, egyszer csak fölbukkantak ott nálunk a Tanácskörúton, ma Károly körútnak hívják, és mert ugyanis a Halmos Bélának az egyik sógora volt Kósa László, néprajzkutató, és Kósa László javasolta Martin Györgyöt, hogy hozzáforduljanak, hogyha ha eredeti népzenei felvételeket szeretnének hallgatni, vagy megszerezni, és akkor így egyszer csak ott fölbukkantak mi nálunk.
És lehet, hogy generációs egymásra hangolódás.
Igen, bár ők azért már akkor...
idősebbek, igen.
Igen, már végzett mérnökök voltak. Én meg még harmadikos gimnazista. De szóba került a zene, hogy én is gitározok, és akkor ott éppen valami szlováti magyart, vagy valami ilyesmit gyakoroltam a gitáron, így szóló gitáron, és azt eljátszottam nekik. És akkor ez valahogy úgy jött ki, hogy na akkor figyelj, mi holnap próbálunk, ha van kedved, ugorj át, a Feri ott lakott pár lépésre a Veselény utcában, és hozzad a gitárodat is. És akkor így kezdődött, és ott mindjárt neki fogtunk a széki hangszeres népzene megfejtését.
Gitára alkalmazásra?
Igen, először Kótából, tehát a Halmos Béla hegedült, mi ketten a Ferivel, meg itt a Feri meg tudta fejteni a brácsakulcsot, elő tanult csellózni is, meg mit tudom én. És akkor abból így kiböngésztük, hogy milyen akkordok lehetnek ezek, és ott pengettünk. És akkor... Hát aztán nagyon hamarosan ráéreztünk arra, hogy ebből soha nem lesz így olyan zene, mint amit mi szeretnénk megtanulni. Na akkor jött az ötlete a Bélának, hogy akkor hát akkor kell egy brácsa, meg egy bőgő, és hogy ott abban a műegyetemi zenekarban, ahol ő brácsa szólamvezető volt, ez egy szimfonikus zenekar, ott vannak ilyen üzemi hangszerek, és van egy használaton kívüli brácsa, azt ő majd elhozza, és akkor ott a Ferinek még megvolt a csellója, azt hiszem a húga Klárika is csellózott éppen akkoriban azon a hangszeren, és akkor majd én vigyem haza a brácsát, és a Feri majd csellózik. Na de hát ott ugyan oda volt írva, hogy ez a három húros brácsa, de hogy kell fölhúrozni, milyen sorrendben, az nem volt megfejthető a Kótából, és éppen ezért teljesen tök fordítva volt felszerelve az én brácsám, ez lehetetlen volt rajta játszani. És hát nagy szomorúan akkor egy hét múlva, ja, mondták, hogy vidd haza, egy hét múlva találkozunk, és addig tanulj meg brácsázni. Ja, mondtam, jó, még soha nem próbáltam, de jó. És hát nagy szomorúan visszavittem, hogy ez nekem nem megy. Akkor azt mondta Feri, akkor cseréljünk, vidd haza a Klárika cellóját, és majd én megtanulok brácsázni. De hát így ő se tudott, úgyhogy először aztán egy A-dur akkordra hangolta fel a három óras brácsát, és akkor valahogy így fogta rajta az akkordokat. Hát így már a maga az akkordnak a hangzása az hasonlított valamennyire, de hát ez sem volt.
Az, ez a blues zene tulajdonképpen, igen, tehát a blues igen. Játékmód, a nyílt G hangolás.
Igen. Úgyhogy, és akkor egyszer a Halmos Béla megálmodta. megálmodta, hogy kell föl húrozni a három húros brácsát, és akkor így aztán mindenki a maga hangszerén aztán elkezdte először a széki zenét.
Egyrészt nem nevezném organikusnak a fejlődést, de közben meg igen, mert a maga módján a saját folklor utatokat jártátok, tehát a felfedezésnek az örömét. Úgy hirtelen eszembe jutott a mai agyam, amely kérdezett, hogy hogy volt erre ennyi időtök, de hát ez nem igaz, ott volt a megszállottság, gondolom. Tehát
hogy nem, meg nagyon akartuk ezt, nagyon bele voltunk ebbe szerelmesedbe, és ezt mindenféleképpen meg akartuk tanulni, és el akartuk játszani. Ez hajtott minket. Ugyan nekik már voltak vers műsoraik, tehát talán József Attila
igen.
műsorokkal járták az országot, Berek Katival közösen. Erről én nagyon keveset tudtam. Én először a Kaláka együttest hallottam egy véletlen folytán egy ilyen házi koncerten. Sebőnek a vers megzenésítéseit nem ismertem még akkoriban, úgyhogy én azokban nem is vettem részt, de már a harmadik gimnázium végén már olybá tűnt, hogy együtt fogunk játszani a Jancsó Miklós Még kér a nép című filmjében, ugyanis föl voltunk kérve, mint zenészek. Pesfavár Ferenc volt a néprajzi szakértője a műsornak, vagy a, ennek filmnek. A filmnek, és csak hát mivel szerintem a Béla akkor még mérnökként dolgozott valahol, ő nem tudott elszabadulni a munkahelyéről, ezért aztán őt Szél Andrés helyettesítette, és így a közös zenélésből sem lett semmi, hanem én táncosként szerepeltem ebben a filmben. De már akkor együtt gyakoroltunk azon a nyáron, tehát ez 71-ben volt. Még szó sem volt semmiféle első táncházról, meg semmiről se.
Lépjünk tovább a Kárpát-medencében. Mi a következő helyszín, amit fölidézel?
Hát... Ez nem mint helyszín.
Megugorhatunk időben össze-vissza, igen,
nem mint helyszín, hanem mint élmény. Az első gyűjtésem, ha úgy tetszik, bár nem vagyok rajta a gyűjtők listáján, mert még iskolába se jártam. Ez az Óbudai cigányoknál volt egy filmezés, ahol Martin Györggyel, de mondom, még iskolába se jártam, de a számokat már ismertem, meg a nagybetűket, és a Csapónak a Palla táblájára én...
Te írtad föl.
Én adtam föl, hogy hanyas tánc. Úgyhogy ez volt lényegében az első gyűjtésem, ez emlékezetes a mai napig. Hátul gombolós nadrágom volt még, és akkor... pisilni kellett, akkor úgy kellett kibontani engem a nadrágomból.
Te föl tudod idézni, hogy milyen volt akkoriban egy óbudai cigány közösség? Miért volt ez Tinka számára annyira érdekes?
Hát egyrészt nem tudom pontosan, de ilyen hagyományőrző közösség volt. Tehát ott volt egy vajdának nevezhető valaki, aki egy ilyen hatalmas fotelben
vezette a közösséget.
Igen, trónolt végeredményben, amíg a filmezés folyt, és úgy szintén akkor megérkeztek a csillaghegyiek oda Óbudára, és akkor őket is egy ilyen vajdaszerű főnök vezette, és akkor hát nagy tisztelettel voltak így egymás iránt, tehát megadták a módját ennek a találkozásnak, és amire emlékszem, az még egy nagyon klassz ebéd volt, egy ilyen töltött káposztás ebéd, amit ott kaptunk mindannyian.
Aztán a pályát során azért a cigány kultúra mindig egy visszatérő elem, tehát hogy sokat találkoztatok ezzel, dolgoztatok is föl belőle, meg egyáltalán a kapcsolat a cigány muzsikusokkal.
Hát hogyne, ez összefonódik, tudjuk, hogy a zenészek többsége cigány közösségekből
került ki,
igen. Úgyhogy ez természetes volt, hogy ez nem okozott gondot senkinek sem, ezeknek a kapcsolatoknak az ápolása.
Reméljük, ezt a beszélgetést mások is hallják. Ha a muzsikás idejét nézzük, akkor azért ott sokan jöttetek össze, sok dudás egy csárdában, aki azért nagyon sok mindent gondolt erről a Kárpát-medencei kultúráról. Én gondolom, hogy nagyon pezsgő volt az az időszak, amikor úgy egymásra hangolódtatok, vagy találtatok, hogy ki mit hoz egy próbára, honnan merít, milyen felvételt mutat meg, vagy esetleg jártatok-e együtt különböző vidékeken?
Hát volt egy ilyen közösnek nevezhető ilyen első nagy gyűjtés, akkor már a Bartók Tánc Együttesben, ahol én egyébként akkor még táncos is voltam, már ott voltak a muzsikásnak a tagjai, talán még nem, mint muzsikás együttes, mert ezek a zenekarok ott formálódtak, tehát a Jánosi András is ott volt ebben a zenész körben, meg a Virágvölgyi Márti, ugyanis a Halmos Béláék érezték, hogy ők nem fogják tudni a heti három próbát, a munkahelyeiket, az önálló fellépéseiket így összeegyeztetni, összehangolni, és egy zenész csapatot verbúváltak maguk köré, és ebben már ott volt Sipos Misi, ott volt Hamar Dani, Csóri Sanyi, mint táncos is a Bartók Együttesnek a tagja volt. Tehát gyakorlatilag ott együtt voltunk már, és amikor a Sebőjék elmentek egy fél évre Japánba, lényegében akkor formálódott a muzsikás együttes, ami még azt is mondhatnám, hogy még az elején benne voltam, együtt mentünk ki, aztán őket fogadni a, nem tudom, a repülőtérre muzsikával, de aztán Tinka azt mondta nekem, hogy jobb az, hogyha két működő zenekar van legalább, úgyhogy maradjak mindenféleképpen a Ferivel meg Bélával, és akkor egy jó darabig így is volt, de engem vonzott az is, hogy a koncert színpadokon is lehetne népzenét játszani, és ez a Sebő Együttes műsoraiban nagyon kis szerepet kapott. Tehát bevezetésképpen volt ugyan népzene, meg esetleg volt egy szóló ének, egy ballada, vagy valami.
De főleg a vers megzenésekből állt a
repertoár. A végén mondjuk egy valami vonós zenekari darab, de a vers megzenésítések adták a gerincét a Sebő Együttes műsorainak, és aztán egy idő után ez engem annyira vonzott, hogy Csóri Sanyi rábeszélésére, akivel nagyon jó barátságban voltam, aztán a muzsikás együttesben folytattam.
Te, biztos nagyon szemtelenek tűnik a kérdés, de ezt kimondta, hogy tehetségesek vagytok. Tehát, hogy egy ilyen élethelyzetben, amikor megszállott fiatal, tehát megrendítő számomra az összes felidézett történet, amit mondasz. Tehát, hogy elképesztő fiatalon, hatalmas odaadással, kutatási kedvel, érdeklődéssel fordultok valami felé, hangszert se nagyon láttatok addig, kottát ki így úgy, amúgy valahogy összerakjátok a tudást, tehát hogy lett ebből egy egység, egy zenekari hangzás, amitől egyszer csak az van, hogy az ember a mai napig berakja a személyes kedvencét valamelyik lemezről, és azt érzi, hogy valami úgy megindul, mint sehol máshol.
Hát a közös érdeklődés, tehát az a mindenféleképpen az a motorja az, hogy mindannyiunkat ugyanaz érdekelt. Mindenkinek egy kicsit más volt a háttere, ahonnan jött, ki többet, ki kevesebbet tudott korábban erről az egészről, ki hosszabb vagy rövidebb időt töltött el klasszikus zenei tanulmányokkal. Mondjuk én voltam az egyetlen, aki nem tanult zenét sosem, de hát ez csak úgy csiszolódhatott össze, hogy volt egy közös érdeklődésünk, egy közös célunk, ami roppantul vonzó volt, és ez hajtott minket végeredményben.
Említetted, hogy ennek a közös érdeklődésnek volt egy közös gyűjtési pillanata, arról nem esett szó.
Igen, egyszer, igen, ez a társaság elment székre, tehát ebben ott volt Sipos Misi, Sebő Feri.
Tehát a zenésztársaság, aki a Bartók köré és a Timár köré szerveződött.
Halmos Béla, Timár Sándor, én, Csóris Sanyi, nem tudom, lehet, hogy még voltak mások is, de így közösen egyszer csak neki indultunk. Csak aztán mi a Sanyival egy visai, szintén talán karácsonyi táncmulatság lehetett, beleittunk a kútból frissen fölhúzott vízbe, amiből úgy lehetett inni, hogy így könnyékkel addigra megfagyott, mire följött a jeget, így be kellett törni. Na hát mi betegek lettünk, és akkor így szétvált a társaság. Mi a boncidai papnál, Bálint Jóska bácsinál ott
elfekvőbe.
Ágyban, igen, voltunk elfekvőben egy darabig. Míg a többiek, már nem is tudom hova, még eljutottak talán ördöngős vizesre, meg ide-oda. De ez egy ilyen közös gyűjtés volt, aztán több ilyesmire nem nagyon emlékszem. De még azt hozzáteszem, hogy Martin György ezeket a táncház mozgalom első prímásait igyekezett bevonni a tudományos munkába is. Hát például mindenkinek kiosztott egy széki prímást, és nagy kedvel vetették bele magukat a gyűjtésbe, és a lejegyző munkába is. Volt egy ilyen távlati cél, hogy ez egy olyan új széki monográfiának az esetleges elkészítése a jövőben.
De akkor elmondhatjuk, hogy ezek az apák, nagybácsik, hát ugye nem véletlen, hogy Csóri Sándor Nomád naplója után egyszer csak nomád nemzedékként kezdik nevezni ezt a táncházmozgalmi generációt, tehát hogy kellettek ezek a felmenők, akik meglátták a fantáziát ebben a szubkultúrában, már olyan értelemben, hogy hova juthat el, vagy mit őrizhet meg. Én mindig úgy tekintettem erre, mint egy ilyen fura fordított evolúció, hogy egy időben tűnik el a paraszti kultúra, és közben a városokban fejlődik föl az érték megőrzés és annak a tovább gondolása. Ez egy egészen egyedülálló történelmi helyzet.
Hát egyedülálló, egyrészt másrészt meg szerencsés, tehát hogy ezt akkor sikerült még, hogy mondjam, elkapni, amikor még élő valóság lehetett, legalábbis Erdélyben mindenféleképpen élő valóság volt ez a fajta paraszti kultúra. Tehát valóban olyan volt, mint egy időutazás egy széki táncházba becsöppenni, és a szokások, és a népviselet, és sok minden. Vagy az, hogy ami az asztalra került, az mind a saját munkával teremtették elő. Tehát ott bolti élelmiszer, ez nem nagyon volt.
Amikor egy lemezre készültetek, vagy létrejön egy anyag, amit a színpadon játszatok, milyen elvek, milyen szempontok alapján válogattok? Tehát ebben az a tudományosság is nyomon követhető, hogy nem tudom, az előző sorlemeznél körbejárunk egy tájegységet, egy témát, és aztán mi a következő? Tehát hogyan tematizálódik egy album?
Igen, a Sipos Misi szokta ezt mondani, hogy ezek ilyen identitás lemezek a mi lemezeink. Az első muzsikás lemez, ez az élő népzene sorozatban megjelent valami. Ez valóban Moldvától Szlavóniáig bejárja a magyar nyelvterület különböző tájait. Tehát valami kimondatlanul is valami olyasmi cél lebegett előttünk, hogy hát mutassuk meg, hogy milyen gazdag ez a magyar népművészet.
És akkor mindenki rááll erre a tájegységre, és elkezditek a felelhető
anyagokat
megnézni, vagy...
Nem, mindenki hozott valamit, ami neki kedves volt. Inkább így álltak össze ezek a dolgok.
Tehát a szív az megmarad benne.
Hogyne, persze, persze. És a később is így történt, legalábbis egy jó darabig. Aztán voltak későbbiekben ilyen tematikus lemezeink is, de mondjuk az első 3-4, az így született, hogy mindenki, amivel foglalkozott, vagy ami éppen izgatta, vagy kedves volt neki, vagy éppen akkor fedezte fel magának, abból próbált meg a lemezre valamit csinálni. A lemezekről még azt lehet mondani, hogy ugye ezek a lényegében az, hogy ez is a muzsikás együttesnek az érdeme, hogy a magyar népzenének a koncert színpadra állítását korábban ilyen nem volt. És hát lényegében, amik a lemezre kerültek, ezeknek a koncertműsoroknak a lenyomatai, ha nem is mindegyik szám, mert volt olyan, amit aztán soha nem játszottunk el koncerten, de úgy nagyjából erről van szó.
Nyilván a kedves hallgatók számára érezhető, hogy jól eső nosztalgiával, meg romantikával tekintek vissza az ősidőkre. Különös tekintettel, mert nekem is vannak hátulgombolós emlékeim erről, amikor nagyon kis leckként ott nálam nagyobb srácok lába között rohangálok. De azért valami aranykorszerű érzés van abban a pillanatban, amikor azt látod, hogy egy asztalhoz kikülnek oda. És nagyjából hál' Istennek tudtam is, hogy körülbelül kikről van szó, így aztán szerintem adekvált annak a felvetése, hogy mi az, ami olyan típusú inspiráció volt a pályád során, vagy akár a zenekar életében, ami nem ebből a folklor környezetből jött, nem a Tinkától, nem azoktól, akiknek a mindennapjait töltötte ki ez az érdeklődés, hanem gondolok itt azokra a társművészekre, akik azért nagy nevek voltak, vagy ott voltak, vagy egy könyvélmény akár. Tehát mi az, ami még hatást tudott gyakorolni erre a műfajra, amiről azért sokszor valamiért elterjedt, hogy egy ilyen zárt világ, hát, ami nem feltétlenül igaz szerintem, sőt, én a bennem lakó, a világ különböző eszmerendszereit befogadni képes lélek, az itt nevelkedett. Tehát én ennek kapcsán értettem meg azt, hogy mennyien vagyunk ezen a bolygón, és hányféle különleges dolognak a kölcsönhatása az, amit kultúrának nevezünk.
Hát nyilván vonzása volt azoknak az íróknak, költőknek, akikből a népi kultúra iránti ugyanezt a fajta elkötelezettséget lehetett érezni, mint a miénk, tehát Nagy László vagy Csóri Sándor, bár ők modern költők is voltak egyben, ugyanakkor lehetett érezni, hogy ők elkötelezettek.
Bár, hogy Csórit idézem, kell a népi szürrealizmusnál modernebb. Egyébként, ami a népdal szövegekben ott hallható, érezhető, látható.
Igen, tehát ez nem egy ilyen direkt népiség volt, hanem ennél sokkal mélyebb és sokkal komolyabb. Hát ezeket az olvasmányokat, frissen megjelent verses köteteket, ezeket faltuk abban az időben, meg hát akkoriban kezdtek el folyóiratokban is olyasmik megjelenni, amik így kicsit tágították a látóhatárt. Már nem is tudom, melyik, sokat szokták ezt idézni, mondjuk tudhatnám, hogy melyik folyóiratban volt egy ilyen szociológiai felmérés, hogy milyen nyelven beszélnek a székelyek, és egyetemisták nem tudtak rá válaszolni. Na, de ez megjelenhetett például akkoriban. Tehát pezsgett a kulturális élet, és ez így volt még aztán a 80-as években is, tehát a 70-es évek közepétől.
Aztán a nagy szabadság szétbombázott minden emberi kapcsolatot. Nem akarok ironizálni, mert nyilvánvalóan minden egy folyamat, és részesei vagyunk a történelemnek. Az viszont érdekel, hogy hát minden jó érzésű ember egyik lápáról a másikra topog, ha dicsérik, és hát de nem tudok mit másként gondolni rátok, mint műfajteremtőkre, vagy legalábbis egyfajta nagyon erős kulturális beágyazottságnak a színpadra alkalmazása, a jó értelembe vett közösségi popularizálása, azért ez mindenképpen a te generációdhoz köthető.
Annyit tudok mondani, hogy mi ezt nem akartuk, ezt nem gondoltuk mi így végig akkoriban.
Hát, ezért jött be.
Ez csak megtörtént velünk. Én még azt sem tudtam, hogy ha majd elvégzem az egyetemet, akkor nem fogok munkába állni, hanem a zenélés lesz a fő hivatásom. Hát fogalmam sem volt róla, csak közben alakultak a dolgok, és egyre több koncertünk volt, és külföldi meghívások, és lemezek, és aztán a táncház találkozók, és kicsit a tanításba is beleártottam magam, bár nem túl sokáig, tehát hogy elkezdte kitölteni az életemet, és ezzel a többiek is így voltak.
Hát ezért mondom, a tudatosság öli meg az összes ösztönös dolgot. Egyszer Keith Richards a Rolling Stonesból azt mondta, hogy miért kezdtek el blueszenével foglalkozni, mert éreztük, hogy megszakad a szívük, és láttuk, hogy olyan rondák, mint mi. Tehát, hogy ennyi volt a nagy intittatás, ami aztán megváltoztat egy csomó mindent. De hogy hova jutott el? Tehát itt vagyunk a 21. század elején, hát ezek ilyen nagyon, nagyon közhelyes kérdéseknek minősülnek, de azért érdekel, hogy te így visszatekintve, vagy most látva azt, hogy hány generáció nő föl, többek között azokon a lemezeken, amiket készítettetek. Hogy hol tart ez az egész folyamat? Persze az emberben van egy jóleső érzés is, meg nyilván egy féltése is valaminek. Kell ezt egy ilyen nemzeti múzeumszerű spiritusban két alabárdos őr által őrizve védeni, vagy inkább használódjék, osszuk meg mindenfelé. Legyünk részesei a kísérletnek, ahogy Newton mondta, hogy nem a kísérlet végeredménye fontos, hanem részt venni benne.
Én szerintem ennek a hagyományoshoz közel álló előadási formája, ez szerintem megőrizendő. Már csak azért is, mert ez élvezetes. Tehát egy széki párt muzsikálni táncházban, az hihetetlenül élvezetes dolog. És megvan benne az a szabadság a zenészeknek, hogy ezt soha nem unod meg, holott nem tudom hány századjára játszod már ugyanazt a dallamot. Tehát ezt nem azért kell, vagy jó megőrizni, mert ez mit tudom én, ez egy ilyen valóban, ahogy mondtad, egy ilyen múzeumban való dolog, hanem azért, mert ez egy használható, a ma embere számára is használható kultúra, tánc és zene, amiben valaki ma épp úgy kiteljesedhet, mint akkor, amikor ezt elkezdtük, vagy azok a falusiak, akiktől ezt örököltük, ezt a hagyományt. Tehát ez a része, ez jó, hogy ezt tanítják ma, ez már elérhető, és a legmagasabb szinten, egyetemi szinten is lehet már népzenét tanulni, ezt én mindenféleképpen egy jó dolognak tartom. Aztán, ahogy minden generáció aztán elkezdi ezt másra is használni. Ebben én nem látok semmi különösebb bajt. Ez mindig is így volt, így lesz. Tehát ez a két dolog, hogyha egymás mellett fut, akkor ez üdvözlendő.
Meg nem lehet a dolgok elé feküdni. Persze, tehát hogy lesz a örök zene vagy hangszertörténeti mániám, hogy lesz a cimbalomból a tangó harmonika, nyilván praktikusabb, meg jobban szól, adott esetben divatosabb, csillog, jobban lehet vele villogni, tehát érdekes dolog. Visszatérve a hangszer használata csak egy pillanatra, hogy nem titok, hogy itt ül velünk szerkesztőnk, ifjabb Csóri Sándor Sündi, és a legutóbbi közös színházi produkciónk egyik próbája után ott maradtunk, egy kicsit becsincsetettünk, és láttam, hogy zenél, és olyan érdekes volt, hogy így beszélgettünk róla utána, hogy ez szinte közel van a meditációhoz, mint bármihez. Tehát brácsásként egy pont ebben a széki nótázós körben egy zsididit nyomni, ne. Hát így önmagában nem az tűnt föl nekem, hogy egy milyen hangszeres teljesítmény, hanem az, hogy az egész ember és a hangszer hogy működik együtt. Hogy ennek egy ilyen különleges aurája lesz, és valahogy így közelebb vitt talán egy csomó mindenek a megértéséhez. Maga ez az egy pillanat.
Hogyne, van egy ilyen oldala is, tehát mondjuk valóban eljátszani egy ilyen széki négyes menetet, mondjuk egy 15-20 percen keresztül, az olyan, mint egy mint egy ilyen hosszú sóhajtás, tehát valóban egyfajta ilyen meditációs állapot. De ezt nagyon jól láttad. Ez az egyik dolog, ami miatt ezt szereti az ember csinálni. Az, hogy talán közelebb kerül, nem is tudom mihez, de mindenféleképpen egy ilyen spirituális érzés. Tehát, hogy náloknál magasabb erőkkel tartjuk ilyenkor a kapcsolatot.
És bizony erre manapság nagy szükségünk van.
Hát erre mindenkinek szüksége van, és aztán kérdés az, hogy ezt ki hogyan tudja elérni. Mi zenészek biztos, hogy ebben tudunk kiteljesedni, és ebben tudjuk elérni ezt a fajta állapotot.
Ha gyűjtésekről beszélünk, akkor manapság pont ugye a korszakos helyzetnek köszönhetően adatbázisok tömkelege áll rendelkezésre, akár célirányosan, de maga egy Google kereső is alkalmas arra, hogy nagyon sok mindenre rátaláljunk. Ez nyilván a te gyerekkorodban Tinka mellett, aztán az aktív éveidben is egy egészen másfajta folyamat volt. Tehát valahogy azt a megszállottságot is táplálta az, hogy utána kell menni, hogy honnan lesz olyan technika, amivel egyáltalán föl tudjátok venni. Azt sem tudom pontosan, hogy ki finanszírozta ezeket. Hát nyilván, hogyha a Tudományos Akadémia, vagy a Zenetörténeti Intézet, vagy az annak megfelelő elődintézmények, akkor ott volt valami kötelezettség. Tehát adtak egy magnót, de azt vissza kellett vinni.
Hát lehet, hogy csalódni fogsz, de a Martin György idejében is legtöbbször a saját költségre történtek a gyűjtések.
Saját, nem csalódok, szomorú vagyok.
Saját filmfelvevőgépe volt, nem is egy saját fényképezőgépe.
És akkor ez egy morális dolog volt, hogy az ember után, amit fölvett, az beviszi az intézménybe, és leadja, hogy jelentem ezt találtam a világ ezen és ezen pontján?
Hogyne, hát végül is a tudományos célok vezérelték, nem egyfajta ilyen gyűjtőszenvedély, kincskeresés, hanem lényegében abban az időben alapozódott meg a modern néptánc tudomány. Tehát ehhez nagyban hozzájárultak azok ahhoz a gyűjtések, és főleg, hogy a 60-as évektől már Erdélybe is lehetett szabadabban eljárni.
Van arról valami információt, hogy ez a környező országokban is megtörténik, vagy valamiért ez Magyarországon, Budapesten válik hirtelen fontossá?
Én úgy tudom, hogy Magyarország élen járt ebben, tehát hogy ezt nem mindenhol történt meg.
Lehet, hogy tudat alatt ennek a trianoni soknak a kompenzációja is benne van. Meg hát nyilván Bartók és Kodály inspirációja.
Hát hogyne, hát nagy példaképek voltak, tehát Bartók, Kodály, valamint Lajta László munkája az példaként szolgált a későbbi tudós generációk számára is. És hát tehát egyrészt az, hogy lehetett utazni, másrészt a technikai eszközöknek a fejlődése. Tehát az, hogy már nem fonográfra kellett fölvenni 2-3 perces folyamatokat, hanem hosszabb dolgokat is rögzíteni lehetett. Tehát ez már a technikai fejlődésnek köszönhető, a magnetofonnak, de még az első hangos filmek is úgy készültek, azok a 69-ben készült ikonikus filmek, mint a Széki, meg a Boncidai film, ezek, amik egy ilyen az első hangos filmek voltak. Hát még akkor is a színeseket úgy kellett forgatni, hogy ne legyen 6 percnél hosszabb, mert nem tudták előhívni a filmlaborba például 6 percnél hosszabb snitteket. Tehát, hogy azért mondom, hogy amikor aztán persze megjelenik a kazettás magnó, meg megjelenik a videó, akkor ez megint új lehetőségeket kínál, ami korábban nem állt rendelkezésre. Mondom, legtöbb esetben saját költségre történtek az utazások és magnószalagok és filmek beszerzése is, tehát ennek csak egy töredékét állták az intézmények.
Ha a szavaid értelmét és filozófiáját jól fordítom le, akkor a kincskereső azért sem törhet ki belőlünk, mert az egy ilyen Indiana Jones-os kérdés lenne, hogy és van még olyan, amit nem hallgattunk meg. Van még olyan, de közben azt veszem észre, hogy akárhányszor újra hallgatod, az mindig egy új történet.
Természetesen volt benne azért ilyen motiváció is, mert én is büszke vagyok arra az egy felvételre, amivel a nevem ott szerepelhet a Magyar Népzenetára a 6. kötetében, tehát ez az jó, hogy véletlenül éppen akkor ott voltam Kallós Zoli bácsival, és az én nevem is oda van írva mellé, a felvétel mellé, tehát hogy ezek jó dolgok, tehát volt azért egy ilyen kincskereső élmény is ebben, de nem ez volt a lényeg. Hát mi elsősorban tapasztalatokat gyűjtöttünk, és csak úgy mellékesen igyekeztünk azért olyasmit csinálni, ami aztán a tudomány számára is felhasználható, de ezt tanulni kellett. Tehát azért Martin Györgytől sokszor megkaptuk a fejmosást, hogy hát nem mondjuk be, hogy mikor készült a felvétel, hol, nem lehet tudni, hogy ki volt az adatközlő, és a többi, hogy mi az, amit elmulasztottunk. Tehát ennek is megvoltak a szabályai, úgyhogy ő egy idő után ilyen kérdőív lapokat osztogatott szét mindenkinek, hogy legyen szíves ezzel elmenni gyűjteni, ha már.
Erre adta a fejét.
Igen.
Egy idő után mindenkiből adatközlő válik, akárhogy is nézzük, különösen ebben a kultúrában, mert egész egyszerűen az átadás átvételnek az ősi műfaja működik a napjainkig. Tehát ti még a gyűjtőknek köszönhetően, a saját élményeknek köszönhetően még elkaptatok egy-egy adatközlőt, aki valódi paraszti kultúrában mutatta meg, hogy mi az, de aztán egyszer csak ti váltok a forrássá. Tehát itt nincs mese, itt lehet hivatkozni Csipásra, és lehet mondani nagy neveket a különböző tájegységekről, de valójában most már az van, hogy úgy játszom, vagy úgy gondolkodom, vagy úgy zenélek, mint ti. Rátok van hivatkozva. Hát egyrészt ennek van egy óriási felelősség része is, bár a fene akar ilyen súlyokat, meg ilyen terheket. Lehet, hogy nincs is, lehet, hogy ezek a súlytalan tonnák, meg hát az is fölmerül, hogy akkor ez mikortól válik népzenévé. Tehát egy feldolgozás egyszer csak a bakeliten keresztül hirtelen már a jelen generációknak népzenei forrást jelent.
Hát azt az el lehet mondani, hogy az általunk lemezre játszott számokban valahol a mi saját érzéseinket, a saját viszonyunkat a népzenéhez azt is valahogy belevittük, beleépítettük. Például a Hidegen fújnak a szelek, az valóban ebben a formában sohasem létezett. Ez létezett, mint egy hangszeres ritka magyar, és létezett valahol, mint egy népdal szöveg, és ez a kettő, amikor összekerült általunk, azt hiszem, hogy Csóri Sándor volt ennek az ötletgazdája, akkor hirtelen egy új minőség kerekedett belőle. És mivel, hogy ezt egy nagyon sokat mondó és erőteljes szövegnek éreztük, ezért magát a zenét is megerősítettük.
Ritmusára szamizdatokat nyomtató gépek indulnak meg budapesti pincékben, maradjunk ennyiben.
Igen, tehát, hogy ott a brácsa mellett a hangkép másik oldalán ott egy cselló jelenik meg, egy bélhúros cselló, játsza ugyanazt, amit a brácsa tulajdonképpen, tehát nem, még csak nem is bőgő funkcióban van, és a nagy bőgőnek a hangsúlyai még egy plusz pengetett bőgővel erősödnek. Tehát, hogy a mondani való érdekében mi változtattunk lényegében az eredeti hangzáson is. Nem léptünk ki a keretekből, de mégiscsak, hogy mondjam, ebbe már mi is benne vagyunk.
Egy eredeti anyagot használtok fel úgy, hogy annak a kortárs gondolatnak a szolgálatába is álljon, ami bennetek
pontosan,
lakik.
Pontosan, és vannak más feldolgozásaink is, ahol szintén a minket akkoriban körülvevő zenei elemeket is felhasználtuk. Nem volt ez feltétlenül mindenképpen, nem volt ez a szándék, mert ez is inkább úgy indult, hogy egyfajta kísérletezés, egyfajta valamiféle rekonstrukció, gondolok itt a módvai népzenére, hogy akkoriban még nem nagyon lehetett módvai hangszeres népzenéről túl sokat tudni. Kalóz Zoli bácsinak volt egy néhány kobzos felvétele, de mi az erdélyi hangszeres népzene analógiájára megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor egy módvai népdalt az oda való hangszerekkel kísérünk le. És hát ezekből a kísérletekből lettek aztán olyan számok, mint a Tudod-e édesem, vagy Azt gondoltam eső esik, amik már egészen mások, olyanok, mint egy ilyen etnofolk szám, vagy nem tudom, minek nevezzük ezeket, ilyen folk zenének. De ez is csak félig meddig volt szándékos, ugyanis egy valami ilyesmi vezérelt minket. Aztán hallottuk, hogy nem az lett belőle, de hogy ez valószínűleg nem így szólhatott módvában, de aztán megtetszettünk saját magunknak, és ez a fajta hangszerű összeállítás, és utána már tudatosan alkalmaztuk ezt a általunk saját magunk számára felfedezett útat. Ezt is sokan emlegetik, hogy hát azok milyen jók voltak, azok a feldolgozások. Hát körülbelül így születtek itt is, mindenki hozott egy ötletet, vagy volt, amikor ő maga kidolgozta az egészet, de általában Csóri Sanyival mi ketten voltunk ennek a motorjai.
Így születik az eredeti.
Igen.